A hűtelen. Egyes. Ma, mondta magában a fiatal orvos, ma délután. Ünnepélyes áhítat töltötte el a szívét. Korán reggel volt még, a villamosok hangosan csilingeltek. De nem ült a villamosra, pedig az intézet közel volt. Fiákerbe ült, hátradőlt az ülésen, s átadta magát örömének. Ma délután öt felé elmegy a leányhoz. Végre, végre. Elnyomta magában a nyugtalanságot, mert volt valami nyugtalanság, az a bizonyos, bizonyos diadal nem volt teljes. Margit olyan különös és szomorú volt, mikor ezt a találkozást megbeszélték, és a fiatal orvos tudta azt is, hogy ma lesz az esküvője annak az embernek, akit a lány szeretett. Három évig vágyott rá, gyötrelmesen, méltatlan kínok között, és három évig épp oly kevéssé látta, hogy a leány szereti őt, mint ebben a pillanatban, amikor Kapzsi mámorral gondolt rá, hogy mégis megcsókolja, összeszorítja, belemarkol a derekába, akár szereti, akár nem. A lány majd nyíltan megmondta neki, hogy csak az ő kívánságának enged, mindegy, az a fő, hogy engedett. A többit majd meglátjuk. Megcsókolhat, mondta, tehet velem, amit akar, holnap. Jól ismerte, tudta, hogy megtartja a szavát. A három éves görcs feloldódni készült, a fiatal orvos, akit érthetetlen és ismeretlen vágy kergetett ehhez az egyetlen nőhöz, úgy lélegzett fel ezen a napon, mintha először használná a tüdejét. Az intézetben várnia kellett, a szolga nem jött be még. Annál voltak a kulcsok. Az igazgató leizzent, hogy kulcsár doktor urat átkérték a sebészeti klinikára, nagyon kéreti a doktor urat, csinálja meg délelőtt ott korbonctani jelentést, legalább ennyit egyedül, mert a cellák túl vannak zsúfolva, ma megint három érkezett. A fiatal orvos letette a kabátját, gumikesztyűt húzott, a hosszú fehér lebernyeget már a gumikesztyűvel kapcsolta be nyakánál. Végre jött a szolga, jókedvűen köszönt, hangosan csörgette a kulcsokat. Na, egyedül vagyunk, János, tréfálkozott az orvos. Kulcsár doktor nem jött be. Nem keresett senki? Nem bizony, nagyságos úr. Hallgatók voltak itt délután, meg egy pár kíváncsi. Nyissa ki az ajtót, János, megnézem, hogy állunk. Hányan leszünk odalent? Hát, velünk együtt 12-en, doktor úr. De bizony kellene a hely. Vannak már ötnaposak a jég közt, az a lakatos, a Bloch, akit Budán fogtak ki, már hatodik napja fekszik. Bizony, tessen már jelentést tenni, hogy kellenének még fülkék, ötöt most is le kellett fektessek a csupasz földre. Nem mintha attól félnek, hogy hideglelést kapnak, könyörgöm, de egy-két napig mindenkire ráfér a jég, mielőtt a macerálóba kerülnek, mert akkor aztán hiába preparálják, ha már egyszer... 12 lépcsőt lépkedtek lefelé a hűvös, nyírkos pincéből, egy poshat éjszaka kipálott levegője csapott feléjük. János meggyújtotta a gázt, sercegve sziszent fel a lánga nedves sötétségben. A bádogajtó kicsapódott, a vaksötét pince folyosója üresen kondult meg. János újból gázt gyújtott. Vigyázva lépkedtek, elől az orvos. A falon egyenlő távolságban fekete négyszögek fogóval. Az első négyszög előtt megállt az orvos. Itt, ha jól emlékszem, az a megégett, mindjárt megnézem. János megfogta a fogót, kiúszta a ládát a fülkéből. Alaktalan emberi alak hevert a fülkében, behunyt szemmel, mosolyra torzult arccal. Kezét szőrös mellére helyezte, lába be volt csavargatva. Igen, ez az, tolja be, János. A láda puffanva szaladt be a fülke homályába. Igen, beszélt tovább János, ez a hat fülke mind-mind tele van. Hát a szegény földön lakók? Erre tessék. A folyosó szögbe fordult, a fordulón túl megint süket sötétség. A szolga újból gázt gyújtott. Kicsiny, szobanagyságú helység ködlik fel homályosan a fényben, csupasz falakkal, a csatornacsövek hideget izzadva szaladnak le, két bolthajtás közt a puszta földbe. János a helység egyik falához megy és lehajol. Itt la mind az öt. Lent a földön, fejjel a falhoz támasztva, lábbal kifelé öt mesztelen emberi test. János, aki rendes ember és van érzék a szimmetriához, egyenlő távolságba fektette mind az ötöt, a fejek egy vonalban simulnak a falhoz. Arról persze nem tehet János, hogy a természet nem oly rendes, mint ő, és a lábak szeszélyes, egyenlőtlen hosszúságában úgy következnek egymás után, mint az orgona síp. A cédulákat viszont János rakta fel a bokákra, cukorspárgával, azok megint egyformák. Legelől vagy 12-13 éves kisfiú fekszik, haptákban, sován kis karjai derekához símulnak. Kifordult, fehér szemecské gyanakodva kancsalítanak fölfelé. Sárga inje kikandikál a fehér ajkak közül, az egész arc, mintha mondani akarna valamit, valami nagyon fontosat, egy különös és érthetetlen élményt, amin az imént ment keresztül, és ami nagyon meglepte. János felemeli ezt a lábát, amelyikre a cédula fityeg, és szakértelemmel vizsgálja. Csak 6 órája van itt, még merev tessék nézni. És visszaejti a lábat, mely egyenesen hull a földre, nem hajlik be térdben. Jól van, hát ezzel a bácsival mi történt? A kisfiú mellett értelmes öregember fekszik. Iparos lehetett, vagy munkás, a durva származású, közönséges fajtájú emberekre jellemzően ütel fejének és kezének színe a test színétől. Ráncos, vöröses sárga arcából a fehér sörték kérkedve meredeznek, az összeborzolt szakál és bajú szörpamatában a száj egy fekete és mély lyuk. Ez meg itten egy fiatal leány ma éjszaka hozták be, de nem tudják kicsoda. A szigeten találták, szívébe lőtt, jó ruhába volt, eleinte nem akarták idehozni, de semmi útbaigazítást nem találtak, hogy miféle lehet. Levelet hagyott, hogy azt mondja, nem akar élni, és kéri, hogy hozzák őt azonnal ide. Az a furcsa, hogy pontosan megírta, hogy ide, ebbe az intézetbe hozzák, és tegyék őt le a pincébe, hogy reggelre ott találja, aki keresi. Még az utcát is megírta, szegény, bolond lány, amolyan lehet. 2. A fiatal orvos lassan felment az első emeletre, ahol a külön bonctermek vannak. Kinyitotta az ajtót, a piskóta alakú boncasztalt szép tisztán már a szoba közepére gurították, nyugodtan tetvett, mint az alvajáró. Mint a idegen ember beszélne, úgy hallotta saját hangját, mikor leszólt a szolgának. Azt a fiatal leányt hozzák fel először, János. 2 behozták, és óvatosan ráemelték az asztalra. Barna haját lelógatták az asztal végén. Most menjenek ki. Bezárt az ajtót, lehúzta a kesztyűt, és még egyszer gondosan megmosta a kezét. A fogókat oda készítette az asztal mellé. Az ablakon erősen sütött be a nap, oda ment és leeresztette a redőnyt. Lassan felhúzta megint a kesztyűket. Most habozott egy percig. Aztán 2 lépést tett az asztal felé, előre nyújtott nyakkal, mint egy kíváncsi ilyet kisfiú, aki életében először lát hullát. Végre kinyújtott karra, gyengéden megsimogatta a leány homlokát. A szemek szépen be voltak csukva, a száj összeszorítva. Margit mondta, hogy élvezze azt a borzasztó csendet, ami e szó után következett. Aztán gonoszul, kegyetlenül elmosolyodott. Elővette zsebtükrét, és úgy ezzel a gonosz dühött nevetéssel az arcán nézte magát sokáig. Hát mit csináljak most veled? Mondta aztán hangosan. Megcsaltál. Sziszegett a dűtől, amely csak nem megfojtotta. Úgy igen. Hát nem várhatott nagyság délutánig. Inkább a halált. Az az ostoba fickó. Persze, hogy egy percre az esküvőjén. Az megérte kegyednek, az én 3 évem, az én vágyakozásom, az még annyit se ért meg, hogy holnap délutánig, csak éppen délutánig. Először a szívnél szúrt be. Lassan vágta fel a mellkast, a fogóval szétfeszítette a bordákat. Az izmok sikosan váltak el egymástól. Látod, a szép melled, te elbizakodott, te ostoba. Látod, ide néz, ilyen belül. Ezt sajnáltad tőlem. Nézd, a szép fehér nyakad, mert kíváncsi voltál rá. Nézd! Végig hasított a nyakat. Nézd, te gyáva, te ostoba, ostoba asszony. Kalapáccsal bontotta fel a koponyát. Gumikesztyűs kezével belenyúlt a rengő velőbe. Nézd, nézd, ez az igazi mesztelenséged, nem az a másik, az a hazug, amire vágytam. A halállal akartál fölénybe kerülni. Fölöttem, aki ismerem az ostoba értéktelen halált, s akit az élet egyszerű misztikuma tudott csak elbűvölni. Az életé, amit nem ismertem, az élet rejtelmes örök titka, te ostoba asszony. A halálban akartad nekem adni magadat. de nem kell lesz. Undorodom tőled. Elmúlt a varázs. Kiábrándultam. És dühében sírt, és a könnyei belefolytak az asszony nyitott, mesztelen és rút szívébe.